egyre másra érkeznek az újabb és újabb információk az izraeli-palesztin vagy izraeli-hamász konfliktus kapcsán. Eddig talán a legfontosabbak, hogy hivatalos közlések szerint legalább 700 izraeli halálos áldozata van a szombaton indult Hamász iszlamista szervezet általi rakétatámadásoknak, csapásoknak, merényleteknek, Izrael pedig ellentámadásba ment át, ugyanis több mint 500 célpontra mért csapást az éjjel a gázai övezetben, és most a konfliktus jelenlegi helyzetéről, annak hátteréről és a lehetséges kifutásairól fogunk beszélgetni. Itt van velünk a telefonvonalban Szalai Máté, a velencei székhelyű Kafoszkári Egyetem kutatója. Üdvözlöm a műsorban, jó napot!
Jó napot kívánok!
Ha jól tudom, akkor Tel Avivban tartózkodik. Mikor érkezett, és mennyi ideig tervez kint lenni? Ugye azért is kérdezem, mert nagyon sok magyar pedig pont, hogy haza menekített, mondhatjuk így, a külügyminisztérium.
Tegnap érkeztem csak a konfliktustól függetlenül. Igazából a reptér az működik, annak ellenére, hogy a legtöbb járat, vagy nagyon sok járatot felfüggesztettek. Én a konfliktustól függetlenül érkeztem az országba, hogy a Tel-Aviv Egyetemen vendégkutatóskodjak egy néhány hónapig, de úgy tűnik, hogy a repülőtér és a Tel-Aviv város között viszonylag nyugodt a helyzet, annak ellenére, hogy nincsenek sokan az utcán, és hát a szomorúság az egyértelműen érezhető.
Beszélgessünk akkor a konfliktus hátteréről, ugye akkor nagyon-nagyon részletes helyszíni beszámolót még nem tud adni, de annyit viszont ebből a válaszából is leszűrtem, hogy gyakorlatilag ugye hadi állapot van Izraelben, akkor a civil lakosságot abszolút arra kéri a kormány, hogy maradjanak otthon és zárkózzanak be.
Így van, hogy a rakétatámadások még most is folynak egyébként a gázai övezetből izraeli területekre, de a legnagyobb részben itt ez a gázai övezetet övező izraeli területeket érinti, a Negev sivatagnak a nyugati részét, és ugyan néha hallani közösségi médián főleg arról, hogy északabbra is a nagyvárosok felé küldenek rakétákat a Hamász részéről, de ezekről nem csapódnak be, vagy nagyon minimálisan, illetve az folyamatosak a pletykák azzal kapcsolatban, hogy mikor fog jönni az újabb rakétatámadás.
Ugye eddig is mondhatjuk, hogy rövid idő alatt iszonyatos mennyiségű rakétát lőttek ki a gázai övezetből. Ez számomra legalábbis laikusként azt feltételezi, hogy a szélsőséges iszlamisták készültek már hosszú ideje erre az összehangolt átfogó támadás sorozatra, vagy készülhettek?
Mindenképpen a szakértők nagy része azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy ilyen koordinált támadást tudjon a Hamas végrehajtani, ahhoz hónapok vagy akár évek előkészületéről volt szó. Pont ma jött ki a Wall Street Journalben egy cikk, ami arról szólt, hogy Irán nagy mértékben nyújtott koordinátori segítséget a Hamas számára, de ezt még sokan megkérdőjelezik, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy Iránnak és más külső szereplőknek, például a libanoni Hezbollahnak mekkora szerepe volt ebben a folyamatban, de az biztos, hogy a Hamas maga egy önálló szereplő, amelyik nagyon régóta tervezte már ezt a folyamatot, és hát emiatt is sokan mondják azt, hogy Izrael részről ez egy nagy hírszerzési kudarc, hogy nem látta előre ezt a támadást, és ezért is sokan hasonlítják az 1973-as Jom Kipuri háborúhoz, ami szintén úgy indult el, hogy Izrael nem látott egy meglepetésszerű támadást.
Ez 1973-as konfliktust, a negyedik arab-izraeli háborúként, és gyakorlatilag egy viszonylag rövidebb lefolyású háborúként tartjuk számon, vagy mennyi ideig tartott az a konfliktus annak idején, és ebből lehet-e bármilyen következtetés levonni a mai helyzetre vonatkozóan?
Hát lehet is, meg nem is. Ott az történt, hogy akkor Egyiptom megvette Izraelt, és egy meglepetésszerű támadással nagy területeket sikerült visszafoglalni a gyakorlatilag Izraelre, mert akkor a harcok a sínai félszigeten zajlottak, ami akkor már majdnem egy évtizede Izrael kezében volt, és ami egy hasonlóságot mutat, vagy párhuzamot mutat, az az, hogy akkor is az izraeli hadsereg, miután összeszedte magát, azután egyébként nagyon gyorsan reagált, és visszafoglalta területeket, és az egyébként az a háború akkor egy érdekes módon került feldolgozásra a két fél részéről. Az izraeli pszichét akkor nagyon, nagyon rosszul érintette, mint ahogy ez a mostani háború is. Egyiptommal viszont a mai napig úgy tanítják ezt a konfliktust, hogy ezt Egyiptom megnyerte a kezdeti sikereketével a hangsúlyt, és ez akkor elvezetett ahhoz egyébként, hogy Egyiptom békét tudott kötni Izraellel. Most senki nem ilyen optimista, tehát itt már ez a történelmi párhuzam valószínűleg megbukik. Az biztos, hogy Izrael nagyon nagy ellentámadásra készül. Most azt mondják, hogy már 100 000 izraeli katona várakozik a gázai övezet közelében, és hát ahogy folyamatosan szorítják ki a Hamas erőit izraeli területekről, egy ponton el fogunk jutni oda, hogy elindul egy szárazföldi offenzíva Gáza irányába, és az, hogy akkor mi fog történni, azt még senki nem látja előre.
Ez biztosan kijelenthető, hogy Izrael, az izraeli hadsereg válaszcsapásként be fog nyomulni akkor a gázai övezetbe?
Nagyon valószínű, és nagyon úgy tűnik, hát hatalmas a politikai nyomás most a kormányon, hogy ezt megtegye. A kutatók között van, aki egyébként azt mondja, hogy ez hiba lenne, hiszen hogyha azt fogja a következő hetekben azt fogja látni a világ sajtó, és hát a helyiek is, hogy Izrael is elkövet olyan megkérdőjelezhető akciókat palesztin civilekkel szemben, amiket mondjuk amik párhuzamozhatóak azzal, amit a Hamász követel, akkor az Izraelnek egy nagyon negatív hatása lenni Izraelre nézve, és hát eltüntetni azt a nagyon erős szimpátiát, amit láthatunk Izrael szemben. Nem tudjuk persze, hogy olyan zajlana majd ez az offenzíva, az biztos, hogy jelenleg mindenki arra készül, hogy lesz egy ilyen akció.
Hogyha pusztán a katonai erőt figyeljük, akkor mennyire dől el az egyenleg Izrael javára? Tehát mennyivel mondhatjuk azt, hogy még úgy is, hogyha a Hamász egyéb palesztin szélsőséges szervezetekkel is, vagy iszlamista szélsőséges szervezetekkel is összefog, mennyire mondhatjuk azt, hogy az izraeli hadsereg, hát gyakorlatilag szélesebb körben azt mondjuk, hogy a világ egyik legfejlettebb, legjobban felszerelt hadserege, mennyire dől el számukra, vagy az ő javukra a mérleg egyenlege?
Egyértelműen eldől hagyományos kapacitásokat, technológiát, felszereltséget tekintetében az izraeli oldalra a mérleg. Ugye azért csalók ebből az irányban megköszönhető a kérdést, mert ez egy úgynevezett aszimmetrikus konfliktus, amikor a két fél között nincs szimmetria abban az értelemben, hogy az egyik egy állam, a másik pedig egy nem állami szervezet, vagy nem állami szervezetek. Ettől kezdve nagyon nehéz a hagyományos kapacitások alapján belőni azt, hogy mi lesz a konfliktus kimenete, hogy egy nem állami szereplő máshogy viselkedik, más kapcsolata van a civilekkel, ugye beépül a civilek körébe, nehezebb sokkal megkitálni azt, hogy ki a harcos, ki nem a harcos. Éppen ezért egyébként, ha megnézzük a statisztikákat az elmúlt 100 évből, azt lehet látni, hogy az ilyen konfliktusoknak a nagy részét az nem az döntötte, hogy milyen az erőforrásokban különbség, hanem az, hogy milyen stratégiát alkalmaztak a felek. Tehát éppen ezért igaz az, hogy az izraeli hadsereg nagyon erős, és sok szempontból a legerősebb hadseregek között van. Viszont másrészt az is igaz, hogy ez önmagában még nem fogja eldönteni a háborút.
Említette, hogy Izrael megítélését negatív irányba változtathatja az sok szakértő szerint, hogyha benyomul nagy erőkkel a gázai övezetbe. Jelen pillanatban viszont még azt látjuk, hogy a világ nagyhatalmai kiállnak Izrael mellett. Ez ön szerint milyen katonai segítségnyújtásban valósulhat meg?
Közvetlen katonai segítségnyújtásban szerintem nem fog megvalósulni, bár az Egyesült Államok már csoportosították tengeri erőt a közelbe, de ez egyelőre szimbolikus mértékűnek tűnik. Én azt gondolom, hogy Izrael sem szeretné kifejezetten most, hogy más nagyhatalmak is beavatkozzanak, hiszen amíg csak közvetette nyújtanak támogatást, azt pedig egyértelműen nyújtanak, addig Izrael dönt nagyon sok taktikai kérdésről, de akár stratégiai kérdésről is, tehát azt gondolom, hogy ez a helyzet most mindenkinek megfelel, és ez a mértékű támogatás, amit láthatunk a nagyhatalmak részéről, az teljesen egyértelmű, bár azért rengetegen kérdőjelzik meg most Oroszország szerepét, amely a múltban egyébként nagyon nagy becsben tartotta az Izraellel való szoros kapcsolatot, de most az elmúlt időszakban egyre inkább úgy tűnik, hogy egyre több a feszültség a felek között, és most azt lehetett hallani, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában is Oroszország volt az, amelyik miatt nem lehetett elfogadni egy olyan határozatot, ami alapvetően kiállt volna Izrael mellett.
Erre vonatkozóan szerettem volna kérdezni, hogy ugye a Hamász egy szélsőséges szervezet, mennyire számíthat az arab világ szimpátiájára, vagy más környező országok szimpátiájára gyakorlatilag, vagy támogatására?
Egyrésztről, amit közösségi médián láthatunk, főleg az az, hogy az arab felhasználók, vagy rengeteg arab felhasználó kifejezi szimpátiáját, nem is feltétlenül a Hamász felé, hanem a palesztin ügy mellett, és palesztin sikerként értékelik ezeket az eseményeket. Ugyanakkor azért mindig fontos arra felhívni a figyelmet, hogy a Hamász az egyértelműen nem egy olyan szervezet, ami mindenkinek tetszik. Ezért a legtöbb állam nem szereti a Hamászt. A Hamász egy számítatlan szélsőséges szervezet, aminek az eredete a muszlim testvériség nevű iszlamista hálózathoz köthető. Ettől kezdve már rengeteg állam automatikusan ellene van. Például Egyiptom nagyon nem szereti a Hamászt, de az öböl államoknak egy jelentős része is, például a Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek sem szereti. Igazából akik támogatják a Hamászt, azok alapvetően az Iránhoz kötődő szereplők, illetve másik oldalon Katar, egy másik öböl állam, amelyik a muszlim testvérisége is jó kapcsolatban van. Ugyanakkor Katarnak megvan az a sajátságos szerepe mindig a Hamásztal kapcsolatos ügyekben, hogy sokszor olyan államok, amelyek nem álltartanak fönt közvetlen viszont a Hamásztal, de valamit el akarnak intézni, azt Kataron keresztül meg tudják tenni, tehát Katarnak egy ilyen kommunikációs vagy közvetítő szerepe is van. Ezzel szemben mondjuk Iránnak és az iráni kapcsolatoknak, például a libanoni Hezbollahnak aktív támogató szerepe is van a Hamász tevékenységei mögött.
Eközben Izraelben több ellenzéki párt vezetője is jelezte, hogy hajlandó lenne csatlakozni Netanyahu háborús egységkormányához. Ugye Izrael etnikailag, vallásilag, világnézetileg meg az a régió, az a terület nagyon-nagyon megosztott. Egy izraeli kormány sokszor nem is tölti ki gyakorlatilag mandátumát vagy ciklusát. Most egy ilyen háborús egységkormány megalakulása ebben a nehéz helyzetben abszolút papírforma, hogy létrejöhet?
Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül papírforma. Amit láthatunk egyelőre, az az, hogy azok a belpolitikai problémák, és a belpolitikai feszültségek, amik dominálták az izraeli társadalmi párbeszédet az elmúlt hónapokban, vagy akár években, azok háttérbe szorultak, és láthatóan mindenki beállt az izraeli állam mögé, vagy az izraeli kormány mögé, és az izraeli kormány is tett olyan lépéseket, amivel ezt próbálta erősíteni, például meghívta a különböző találkozásokra a volt miniszterelnököket, akik ma az ellenzékben foglalnak helyet. Tehát ebből a szempontból azért, hogyha a biztonság kérdéséről van szó, akkor van egy összefogás az izraeli társadalom és politikai részéről. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan azért nem várhatjuk el azt a politikusoktól, hogy ne félszemmel nézzék a saját pozíciójukat. Én nem hiszem, hogy az izraeli kormány most nagy átalakításokba fogna, éppen azért, mert a pozícióit szeretné megtartani. Hogyha most átmenetileg akár egy ilyen egységkormány jönne létre, akkor az felbojdítaná ezt a nagyon érzékeny egyensúlyt, ami kialakult az elmúlt időszakban, de hát meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a következő napok.
Nem biztos, hogy erre ez a maradék pár perc vagy egy perc gyakorlatilag a mi rendelkezésünkre áll elégséges, hogy megválaszoljuk, vagy hogy gondolkozzunk rajta, de ön szerint, ön is említette már ugye a palesztin ügyet, ennek a konfliktusnak lehet egy olyan végkifejlete, hogy a palesztin ügy nagyot léphet előre, és Izrael enged, vagy itt abszolút jön egy erődemonstráció Izrael részéről, és gyakorlatilag az eddigi helyzet tovább konzerválódhat.
Egyelőre minden kutató azt mondja, hogy nem lehet semmit látni, nem lehet semmit előre jelezni, már ez az akció magában is előre jelezhetetlen volt, kis túlzással, de senki nem látta, hogy ez fog megtörténni, ezért jósolni nem szeretnék, de azt hozzátenném, hogy én nem látom sehogy, hogy a Hamász tevékenysége hogyan járulhatna hozzá a palesztin ügy előre mozdulásához. A két állami megoldás az, hogy a palesztin emberek életének javításához jelen pillanatban.
Köszönöm szépen, hogy elmondta nekünk mindezt. Az elmúlt percekben Szalai Mátét hallották, a velencei székhelyű Kafoszkári Egyetem kutatóját. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk Gál Márkkal itt a Reggeli Monitorban.